felolvasott szakaszból olvasok újra pár verset a Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetéből. Akkor azok így válaszolnak neki, az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, mikor láttunk jövevénynek, vagy mezítelennek, mikor láttunk betegen, vagy börtönben? A király így felel majd nekik: Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el helyünket. Egy héttel ezelőtt Isten tiszteletünkön újra és újra visszatért ez a pár szó, ami így hangzik, hogy senki nem tud semmit. Emlékszünk a történetre, a Getsemáné kertben megkezdődik Jézus szenvedése. Azt olvassuk, hogy a farizeusok, a főpapok katonái nagyszámú római sereggel mennek, hogy elfogják Jézust. A tanítványok éppen pihennek, a katonák teli feszültséggel, hogy vajon most mi lesz. Senki nem sejt semmit, senki nem tud semmit, hogy mi fog következni. És akkor olvastuk ezt a csodálatos mondatot. Jézus pedig tudta, hogy mi vár rá, előlépett. Talán emlékszünk, hogy mennyire körbejártuk egy héttel ezelőtt, hogy döbbenetes, de abban a nagy, sok százas tömegben egyedül Jézus volt az, aki tudta, hogy mi vár rá. És éppen ezért tudott cselekedni. Senki más nem tudta, se a tanítványok, se a katonák, egyedül Jézus. És mivel tudta, mi vár rá, tudott cselekedni. Tudott elébe menni az eseményeknek. A most felolvasott szakaszunk, aminek ezt a címet adta a Biblia szerkesztő zöld betűvel a szakasz fölött, hogy az utolsó ítéletről, sokunk számára egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés, érdekes téma, és hadd nyugtassak meg mindenkit, nyugodtan elmondhatjuk erről a témáról is, egyikünk sem tud semmit erről. Egyikünk sem tud semmit. Vannak elképzeléseink, vannak a Bibliából elénk adott leírások arról, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, vannak belénk nevelt tanítások, régi, több száz éves, talán középkorból ránk maradt beidegződések, amely mind-mind az utolsó ítéletet írják valahogy körbe, de hadd kezdjem rögtön a legelején, legyünk őszinték magunkhoz, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan fog történni. Nem tudjuk, hogy hogyan fog zajlani. Azonban ennek ellenére mégis elképesztő módon érdekel bennünket. Ismerek olyan embert, aki azért kezdett el gyülekezetbe, templomba járni, mert elkezdett félni és rettegni attól, hogy mi lesz majd az utolsó ítéletkor. Talán mindnyájan sejtjük és érezzük, hogy nem ez a legjobb indítéka annak, hogy az ember templomba jöjjön. De ez is megmutatja azt, hogy mennyire nincsen tiszta képe az embereknek, se a templomba járóknak, se a kívülállóknak erről a kérdésről. Mi is ez az utolsó ítélet? Nincs tiszta kép, nem tudunk szinte semmit, mégis nagyon izgat bennünket a dolog. De miért? Ezen gondolkoztam. Miért izgat bennünket? Talán azért, testvérek, mert mindnyájan megszoktuk azt itt a földi életben, a földi dimenzióban, a tér és az idő törvényei alá vetve, hogy minden történés egyszer véget ér. Minden élet szakasz egyszer lezárul, és lezárul majd egyszer az életünk is. Ebben a tudatban élünk. Ezzel a tudattal indulunk neki a világnak már egészen csecsemőkorunktól. Vége lesz egyszer. Nincs az az ember, aki azt gondolná magáról, hogy örökké fog élni itt így testben, itt a földön. Miért? Azért, mert mindenki tudja, hogy egyszer vége lesz. Mindenki tudja. És hogyha megnézzük, nem csak az életünkkel kapcsolatban állapíthatjuk meg most ezt a nagy bölcsességet, hogy egyszer majd vége lesz, hanem sokkal kisebb és apróbb dolgokban is egész egyszerűen arra döbbenünk rá, hogy az egész életünk erre van beállva, hogy egyszer véget ér valami, egy szakasz, véget ér egy bizonyos része az életünknek. Erre vannak már a gyerekek, a diákok felkészítve, ebbe élnek benne, hiszen véget ér egy tanév, és akkor a tanév után következik, a tanév végén következik micsoda is? Biztos tudják a gyerkőcök, csak rá sem mernek gondolni. Következik a bizonyítvány. Következik a bizonyítvány, amiben számot adnak, de hogy adnak, amiben kristálytisztán kiderül az, hogy milyen is volt ez az elmúlt év. Lezárul tehát egy szakasz, és mondjam így ezzel a szóval, jön az ítélet. Jön az ítélet. És nem így van a mi felnőtt életünkben is. Véget ér egy szakasz, egy lehetőség, és jön az ítélet. Jön az ítélet, ami megmutatja, hogy mit is teljesítettél. Ami megmutatja azt, hogy mit tettél. Ami tükörképet állít eléd, amiben megláthatod, hogy hogyan is telt ez a lezáródott időszak. Egyszerűen bennünk van ez a gondolat, hogy vége kell, hogy legyen, és a véggel együtt gondolkozunk mindig az ítéletről, a bizonyítványról. Egy nagyon számunkra már mulatságos módját hallottam egyszer, ez is egyfajta ítélethozatal. Én sajnos nem tudom ellenőrizni, mert nem vagyok annyira idős, de azt mondták, egyszer egy rádió műsorban hallottam, hogy a régi utcai telefonok, azok úgy működtek, hogy mivel nem volt még megoldva technikailag az, hogy a bedobott érme indítsa el a magát a telefonálást, ezért ki volt helyezve egy doboz, amiben bele lehetett dobni az érmét, de ez független volt attól, hogy én telefonálok-e vagy sem, mert hogyha a kagylót fölvettem, a telefon már működött, a központ rögtön jelentkezett, és most jön a trükk, a vicc. A központ akkor kapcsolta az általam kért számot, hogyha a kezelő a túloldalon hallotta, ahogy csörren az a pénz érme abba a dobozba. És a csörrenés alapján a telefon központos ítéletet hozott, hogy vajon ez az a pénz érme volt-e, vajon ez nem csak egy bedobott fémdarab volt-e, a távolból ítéletet hozott. Úgy látszik, az egy olyan világ volt, ahol ilyet még meg lehetett csinálni. Aztán lehet, hogy éppen azért fejlődött ki ennyire gyorsan vagy hamar a pénzérme használata a telefonhoz kikerülhetetlenül, mert lehet, hogy elkezdtek az emberek rájönni arra, hogy hát senki nem ellenőrzi azt, hogy mit dobok bele. Szóval ítéletet hozni annyira hozzá tartozik a mindennapjainkhoz, hogy éppen ezért elkerülhetetlen annak a gondolata, hogy mi lesz majd, ha véget ér az életem. És mivel ott is egy életszakasz lezáródásáról van szó, ezért elkerülhetetlenül ott van a gondolat bennünk, hogy kiállítják majd a bizonyítványt. Hogy eldöntik majd akkor és ott, hogy mi lesz. Nos, Jézus sem hagyták békén. Az őt körülvévő emberek, a tömeg, a sokaság is mindenki tudni akarta, hogy mi lesz majd a végén. Mi lesz majd akkor, amikor eljön az utolsó nap, akár az életünkben, akár ennek a világnak az életében. Mit kell akkor majd tenni, hogyan kell majd öltözködni, persze ez csak a vicc kedvéért, hogyan kell majd várni ezt, mi fog velünk történni. Lehetetlen, hogy ne foglalkoztassa az embert. És Jézus elmondja a felolvasott szakaszt, amiben egy tanítást próbál átadni az embereknek. Arra, hogy hogyan is gondolkodjanak erről az utolsó ítéletről, az utolsó napról. És ez a jézusi tanítás, testvérek, arra kell, hogy rádöbbenjünk, hogy totális ellentétben van mindazzal, amit mi gondolunk az utolsó ítéletről. És azért nem értem, hogy lehetséges ez, mert hiszen itt van benne a Bibliában. Már lassan 2000 éve itt van benne. Hogy lehet az, hogy mi még mindig, akár egyház szintjén is más gondolunk az utolsó ítéletről, mint amit Jézus gondolt? Ne tévesszen meg bennünket a külsőség és a forma. Az, ahogyan itt Jézus leírja, az a korabeli ember gondolkodásának a tükre, a korabeli ember így képzelte el az utolsó ítéletet, hogy ül majd az Úr a trónszéken, nem csak a korabeli zsidó ember, a többi ókori kultúrában is megvolt ugyanez a momentum, ugyanez az aktus, az ítélet aktusa. Jézus egy mindenki által jól ismert képet használ arra, hogy elmondja a lényeget. De most kérek mindenkit, ne ragadjunk le a képnél. Ne ragadjunk le annál, hogy most akkor ez szó szerint így lesz-e, vagy csak áttételesen kell értelmezni, mert nem ez a lényeg. A lényeg ott van Jézus szavában, és Jézus szavaiban. Az, hogy ma az emberek és az egyház is teljesen tévesen gondolkodik az utolsó ítéletről, az bizony az egész kereszténységnek, az egész vallás kérdésnek a teljes félreértéséből adódik. Ma az emberek az utolsó ítélettől azt várják, hogy eljön majd az igazság pillanata. A keresztények úgy vágyakoznak már erre, hogy végre megkapja minden gonosztevő azt, amit megérdemel, mehessen a gehenna tüzére, égjen ott örökké. Sok keresztény embert már csak ezt tart életben, a bosszú utáni vágy, a lihegés, hogy majd ők is megkapják, azok, akik most tönkretették az életemet, akik tönkretették az országomat, akik tönkretették a családomat, majd ők is meg fogják kapni. Nagyon sokan gondolkoznak így. Keresztény emberek az utolsó ítélet, döbbenetes. Döbbenetes, mert Jézus nem beszél erről. Mert Jézus teljesen másról beszél. Hogyan juthattunk el ide, hogy nagyon sok ember számára ennyit jelent? Ez egyébként fantasztikusan fontos kérdés. Azért, mert napjainkban a vallást úgy értékelik és értelmezik, hogy az gyakorlatilag a jutalommal és a büntetéssel foglalkozik. Gondoljuk csak végig a mi vallásos életünket, a mi vallásos gondolatainkat. Hogyan gyakoroljuk a mi vallásosságunkat? Annyira nem szeretem ezt a szót, hadd cseréljem ki, hogyan gyakoroljuk a mi hitünket? Nem minden tettünk és gondolatunk mögött ez a két szó van ott, hogy jutalom és büntetés. Ha jó leszek, akkor az Isten megállt, ha rossz leszek, akkor majd megbüntet. Honnan jött ez az ördögi gondolat? Honnan jött ez a méreg, ami mérgezi a mi elképzelésünket és életünket? Lehetséges, hogy ennyire egyszerű lenne az Isten? Lehetséges lenne, hogy ennyire emberi lenne, hogy semmiben nem különbözne tőlünk? Felejtsük el ezt gyorsan. Felejtsük el gyorsan. Lehetetlen, hogy a hitünk gyakorlása az a jutalommal és a büntetéssel foglalkozzon. Miért? Mert a jutalom és büntetés az más szóval félelem és kapzsiság. Félelem a büntetéstől, és kapzsiság felébredése bennünk a jutalom miatt, amit majd az Isten megad nekünk, ha jól viselkedünk. Félelem és kapzsiság. Ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. És azért, mert sok-sok évszázadon keresztül gondolkoztunk így, ezért juthattunk el oda, hogy az utolsó ítélet is csak ennyit jelent a számunkra. És nem értjük meg az élet urának szavát és tanítását, aki azt mondja, nem erről szól, felejtsük el. A te vallásos, a te hitbeli életed sem szólhat erről. Nem foglalkozhat és nem szorítkozhat a félelem és a kapzsiság érzésére. Sokkal többet jelent hívő emberként élni. Mit mond Jézus akkor? Mit mond Jézus? Hát valami egészen fantasztikus dolgot. Testvérek, gyakorlatilag azt mondja ki, hogy felejtsük el azt, hogy az utolsó ítélete az majd egykor egyszer bekövetkezik. Ez most nagyon furcsán hangzik, és tényleg talán teljesen ellenére van minden eddigi elképzelésünknek. Na de hogyha figyelmesen hallottuk a szakaszt, a felolvasott szakaszt, akkor mi is történik ebbe a jövőbe kivetített ítéletbe? Gyakorlatilag azt olvashatjuk, hogy minden adott percünk, cselekedetünk, gondolatunk akkor és ott, abban a pillanatban az örökké valóság mérlegére tevődik, és ott eldől minden. Minden egyes adott pillanatunk, percünk, gondolatunk, ahogyan megfogalmazódik bennünk, ahogy elhagyja a szánkat, akkor és ott az ítéletet jelenti. Ez egy hihetetlen újszerű gondolat, nem? Mert mi eddig azt hittük, hogy majd egyszer eljön az utolsó ítélet, majd egyszer, egykor utolér bennünket, addig is, hála Istennek, azért még van lehetőségünk és időnk jóvá tenni. Nem. Jézus azt mondja, hogy ne legyetek olyan balgák, hogy majd azt gondoljátok, hogy ez majd eljön. Addig meg még annyi minden történhet. Addig még talán az is kiderülhet, hogy ez az egész nem is igaz. Nem. Ne így gondolj erre. Jézus azt mondja, lesznek olyanok, akik fel sem fogják azt, hogy minden tettük és cselekedetükben az Úr Jézus Krisztus tanítása és gondolata szerint járnak el. És amikor eljut oda az életük, hogy mérlegre tevődik, amikor eljut oda az életük, hogy az élet ura előtt meg kell állni, már rég nem mint ítéletképpen, hiszen az már megtörténik, ahogy az előbb mondtuk, amikor majd csak ott meg kell állni igaz valónkban, amikor minden ember hívő, hitetlen rádöbben majd arra, hogy mégiscsak van Isten, amikor mindenki majd eljut oda, hogy ez az Isten sokkal több, mint amit én el tudtam róla gondolni, akkor lesznek olyanok, akik azt mondják, Uram, miért nevezel bennünket igaznak? És Jézus azt mondja, azért, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor börtönben voltam, meglátogattatok, amikor beteg voltam, odajöttetek hozzám, vigasztaltatok, velem voltatok. És erre azt mondják az igazak, mikor? Nem emlékszünk erre? Mikor történt ez? Amikor egyel is megtettétek a legkisebbek közül, akkor történt ez. És testvérek, elérkeztünk az evangéliumhoz, elérkeztünk az örömüzenethez. Ugye még mindig kísért idézőjelbe bennünket a múlt heti gondolat, hogy senki nem tud semmit, és még azt látjuk, hogy még ott az Úristen színe előtt sem tudunk semmit igazából, és ott egyszer majd, amikor színről színre látunk, akkor az Isten dicsőségében érthetünk meg mindent, amikor majd azt mondja nekünk az Isten, hogy amikor a legkisebbek közül megtetted. Mit jelent ez a gondolat? Testvérek, ez azt jelenti, hogy Krisztus követő ember az nem is tudja, hogy Krisztus elvárása szerint cselekszik. Olyan szinten formálta át az életét az Isten közelsége, hogy nem azért teszi a jót, és nem azért cselekszik, hogy majd ezért egyszer megdicsérjék, hanem azért, mert nem tud másképpen cselekedni. Milyen érdekes gondolat ez is. Hiszen ma éppen az ellenkezőjét látjuk, ha tényleg azt látjuk, és minden erről szól, hogy csak akkor teszek valami jót, hogyha annak rövid távon legalább látom a hasznát. Csak akkor adok ki magamból valami erőfeszítést, vagy valami pluszt, hogyha rövid távon látom azt, hogy ez miért éri meg nekem. És Jézus azt mondja, lehetséges olyan életet élni, ember, lehet olyan életet élni, hogy tudatában sem vagy annak, hogy a jót cselekszed. Tudatában sem vagy annak. És pontosan ez az az állapot, ami teljes ellentétje annak a gondolatnak, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogyan gyakorolják ma tévesen a vallást az emberek. Ugye, ami jutalommal és büntetéssel foglalkozik. A Jézus szerinti igaz ember nem foglalkozik ezzel a gondolattal. A Jézus szerinti igaz embernek eszébe sem jut az, hogy ezért ő egyszer jutalmat kaphat, teljesen önzetlenül cselekszik. Nem mérlegeli a következményeket. Nem állít föl A, B és C megoldási terveket. Nem menekül előre a problémák elől. Az Isten szerinti igaz ember tudatában sincs annak, hogy mit cselekszik, hogy jót cselekszik. És ez valami egészen döbbenetes lelki állapot lehet, nem? Gondoljunk csak bele. Hogy egyszerűen nem tudok mást tenni, csak az Isten szerinti jót. Nem vágyunk erre? Én elképesztő módon vágyom erre. Hogy végre ne azon gondolkozzam, hogy majd mit kapok cserébe. Hogy végre ne az motiváljon, hogy az emberek majd megdicsérnek, majd megveregetik a vállamat. Hát engem is mennyire ez motiválna, hogy adná meg az Isten, hogy ne ezért akarjak okosakat mondani, hogy majd érte megdicsérjenek. Nem. Öntudatlanul járjon át az Isten lelke, és úgy tudjak öntudatlanul is igazat szólni. Nem ez az emberlét igazi mércéje. Amikor úgy teszem az Isten akaratát, hogy tudatában sem vagyok. Persze vegyük észre, hogy a másik oldal, ha lehet így fogalmazni, nagyon földhöz ragadtan, a másik oldal sincs tudatában annak, hogy mit tett, vagy mit nem tett. Jézus elmondása, példázata szerint ők legalább annyira meg lesznek lepődve azon, mint ahogy az igazak meg voltak lepődve, meg lesznek lepődve azon, hogy lehet, hogy az, amit én tettem, az nem az igazság cselekedete volt. Milyen érdekes, hogy az ő esetükben teljesen megfordul a dolog, és ők egész életüket úgy élték le, hogy azt hitték, hogy az jót teszik, és az igazságot teszik. Egész életüket úgy élték le, hogy nem önzetlenül, de segítettek, idézőjelben, ők csak jót akartak. Ők egész életüket azzal töltötték, hogy szolgáljanak. Mostanában hallottuk ezt politikusoktól is, hogy ő minden tette és cselekedete a haza szolgálatából fakadt. Látjuk, köszönjük. Ők is ugyanúgy meg vannak döbbenve azon, meg lesznek döbbenve, hogy bár azt hitték, hogy a jót teszik, mégsem azt tették. És milyen érdekes a gondolat, testvérek, egy kicsit ássunk ebbe le. Milyen érdekes az a dolog, hogy Jézus azt mondja, ők meg voltak győződve arról, hogy a jót tették, és ott fognak majd szembesülni azzal, hogy mégsem. Ezek szerint tehát a földi élet általános jellemzője és elmondhatója mindannyiunk életében, hogy teszünk valamit, tesszük a dolgunkat, sokszor azt képzeljük, hogy a dolgunkat tesszük, csinálunk valamit, haladunk előre. Milyen érdekes, hogy így tekint Isten a földi életre, az ember életére, hogy dolgod van, és hogy teszed azt, és csinálod, és mész előre. De itt kiderül ebből a tanításból, hogy vannak, akik úgy teszik, és úgy élik az életüket, hogy nincsenek is tudatában annak, hogy mi az az isteni rend, mi az az isteni ügy, ami miatt ide csöppentek erre a földre. Te hogyan éled az életedet, testvérem? Kaptál-e már ilyen isteni ügyet? Bízott-e már meg téged az mindenható élő Isten arra, hogy élj ezen a földön? Van-e Isten ügyed? Vagy csak úgy telnek és múlnak a napok? Van-e előtted cél, amit az Isten adott? Van-e előtted cél, ami reménységet adhat? Van-e olyan reménységed, ami felől, amit el sem tudsz képzelni emberi ésszel? Készen vagy-e arra, nyitott vagy-e arra, hogy olyan dolgok történjenek veled, amit el sem tudsz képzelni? Nyitott vagy-e arra, hogy egyszer majd úgy állj meg az Isten színe előtt, hogy azt sem tudtad, hogy te most jót teszel? Mert ha igen, akkor elmondhatod, hogy élsz. Mert nagyon sokszor kísért bennünket a gondolat, hogy valami nagyon nagy dolgot kellene tenni. Főleg mostanában, amikor azt látjuk, hogy lehet, hogy egyre többen fognak rászorulni és rákényszerülni arra, hogy mások segítsenek nekik. Olvastam az ökumenikus segélyszervezet, illetve a református szeretetszolgálatnak is a sajtó nyilatkozatait, amiben leírják, hogy döbbenetes mértékben emelkedett a hozzájuk forduló segítséget kérő emberek száma. A legtöbb levél úgy kezdődik, hogy mi még soha nem kértünk senkitől segítséget, de nincs mit ennünk. Nincs mit adni a gyermeknek ruhát. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Valami egészen döbbenetes dolog van készülőben, amit talán el sem tudunk képzelni, és ez lehet, hogy egyáltalán nem nevezhető pozitívumnak. És Isten arra tanít bennünket, hogy felejtsük el a nagy dolgokat. Aki a nagy dolgok után vágyik, az egész életében ennek a hiányával fog küszködni. Nem nagy dolgokat kell tenni. Nem nagy dolgokat, hanem sokkal nagyobbakat. Nem nagy dolgokat, hanem hatalmasakat. Milyeneket? Például egy szomjazónak inni adni. Például egy ruhátlannak ruhát adni. Például egy nyomorultat átölelni. Például egy gyászolóért imádkozni. Lehetetlen, nem? Lehetetlen, hogy ilyen dolgokat várjon tőlünk az Isten. Hiszen ezeket észre sem veszik. Hát ezekért nem fognak megdicsérni bennünket. Hát ezekért nem fogjuk megkapni a Magyar Köztársaság, én nem tudom milyen keresztjének, én nem tudom milyen fokozatát. Hát akkor miért csináljuk ezeket? És Jézus azt mondja, hogy nincsen ennél hatalmasabb dolog. És azt mondja, hogy ha emberként akarunk élni, akkor felejtsük el a nagy dolgokat, és akarjuk a sokkal nagyobbakat. Akarunk ilyen hatalmas dolgokat észrevenni és megtenni, mint egy szomjazónak egy pohár vizet nyújtani. Adja meg az Isten azt, hogy eljuthassunk arra az állapotra, amikor Isten ügyünk van, arra az állapotra, amikor mérlegelés nélkül teszem meg a hatalmas dolgokat, és van erőm nem foglalkozni a nagy dolgokkal. Az Isten áldja meg a mi életünket, ennek a gyülekezetnek az életét, hogy mi lehessünk olyanok ebben a faluban, akik képesek ilyen hatalmas dolgokat megtenni. Ne legyen kétségünk, testvérek, jönni fognak az emberek. Most olyan idők előtt állunk, hogy jönni fognak, és kérni fognak talán egy pohár vizet. Ugye kész embereket fognak itt találni, akik nem azért fognak adni, hogy utána jutalmat kapjanak. Munkálkodjon így bennünk az élő Isten. Amen.